Mr. Tiger, Mr. Tiger. Котик бяжи мне в соцсетях. Na most sikerült kikapcsolni a telefonomat, milyen szerencse, hogy eddig ugye nem hívott senki. Vinyom egy egészen csöppet, egy picit Pintér András Gábor, a szkeptikus társaság jelenlegi elnöke, egy dugóba keveredett. Egyébként teljesen döbbenetes volt az a közlekedési szituáció, ami rám szakadt. Ugye én szeretek viszonylag korán bejönni, hogy így ne legyen soha ilyen nagyon szűk a felkészülési idő, úgyhogy most is mint a 3-9-kor elindultam, és valami egészen a Moszkva tértől a Margit hídig állt a sor, és aztán amikor át a túloldat, magán a Margit hídon is azért totyogás volt, és aztán meg a körúton is van, nem tudom, 3-9-kor semmi értelme nincs annak, hogy dugó legyen a városban. Ennek ellenére sikerült egy dugóba futnom. Azt a linket keresem, szia Pinyő! Azt a linket keresem, amit átküldött nekem a Viki, azzal, hogy erről fogok beszélni, amit én jó tempóérzékkel nem néztem meg akkor, amikor átküldte, most pedig nem találom. De majd elmondod nekem, figyelj! Da-da-da-dám!
Szervusz, jó reggelt kívánok, vagy jó napot kívánok, és egyúttal köszöntöm sok szeretettel a hallgatókat is.
Bele neki.
Jól van. A cikk, amiről szó van, az most jelent meg a napokban a Nőklapjának az online változatában. És Fodor Marci
újságíron. Hogy tudod, hogyha LMBTQ tartalmakat megnézel a könyvesboltba, akkor ugye meleg leszel. Ugye én Szent Patrik napra elmentem, ír lettem, de most ha Nőklapját kinyitom,
akkor nő leszel.
Hát ettől félek, érted?
Egyrészt ezzel az égattig világon semmi baj nincs.
De a világon semmi baj nincs, csak még nem vagyok felkészülve.
Sőt, lehet, hogy előnyödre válik.
Hát de lehet, hogy jót tenne.
De tudomásom szerint nem létezik bizonyíték arra, hogy ez megtörténne. Hát ez a fajta átmenet, ez nem egy bizonyított jelenség. De hát a cikk arról szól, nagyon provokatív van, arról szól, hogy hát a, bocsi, de a grafológia az nem tudomány.
Húha.
És ez elég nagy felütés, és aztán...
Erős kezdés,
és hát ez a cikk így nem túlságosan mélyen a részletekbe belemenve, de azért úgy egy-két példát kiragadva taglalja.
Én igazából mindig azt gondoltam a grafológiáról, hogy ez valahogy az a szürke zóna. Tehát én azt gondolom, hogy a kézírásból le lehet vonni bizonyos következtetéseket egy szakértőnek, egy pszichológusnak, egy pszichiáternek vagy valakinek, de el tudom képzelni azt, illetve tehát, igen, tehát egy kicsit olyan fél megoldásnak tűnik nekem.
Ez egy nagyon érdekes helyzet, és most az egésznek az aktualitását maga a cikk adja, mert egyébként pontosan nem tudom, hogy a cikk aktualitását miatta, de valószínű, hogy egyszerűen a Fodor Marcinak az érdeklődése most éppen elkezdett olyan anyagokat gyűjteni. De ugye azért vannak olyan érdekes helyzetek, hogy nagyon sok hely országban, az egyik ilyen ország Franciaország, ahol nagyon hosszú időn keresztül, azt hiszem, hogy 2014-es vagy 2015-ös az utolsó erre vonatkozó adat, de ott például azt találták, hogy a francia cégeknek a több mint 80%-a valamilyen szinten alkalmaz grafológusokat, például akkor, amikor a HR úgy dönt, hogy felvesz egy embert munkavállalóként. Na most... Nagyon érdekes, szeretnék tenni egy kérdést ezzel kapcsolatban. Figyelj, mit gondolnál akkor, hogyha valaki azt mondaná, hogy jó, ahhoz, hogy fölvegyenek ehhez a céghez, ahhoz neked le kellene ülni egy jósnővel beszélgetni, és így a jósnő fogja eldönteni, hogy most tulajdonképpen te jó munkaerő leszel, vagy nem leszel jó munkaerő.
Hát attól függ, melyik ez a cég, ugye, mert hogyha egy ilyen nagyobb jóslással foglalkozó multinacionális vállalatról
akkor van szó, akkor
minimum egy jósnő ott a
De mondjuk egy akármelyik, szoftver multivállalat, vagy gyártóvállalat.
Az a furcsa, hogy a Elon Muskot nézzük, vagy az összes többit, hát ezek sült bolondok. azért az látsz, sugárzik
hát
róluk. Simán egy jósnőt be el tudok képzelni, hogy tart magán. Ugye emlékszünk rá, annak idején emlékszünk a csodálatos Fischer-Spassky meccsre, és aztán később a Korsnoja, a Karpov, meg a többiekre, ahol hát ott minden parafenoméneket vetettek be a Szovjetunióban, mindenki. Holott azt gondolnánk, hogy na, ha valahol a Szovjetunióban, ott a racionalitás azért győz. Tehát azt gondolom, hogy hát semmi, kimennék az ajtón, de tényleg, persze kimennék az ajtón, de mivel hogy egy jósnőről effektíve tudom, hogy hát nem jósol.
Na jó, hát igen, de itt van a probléma, hogy igazából hol van a határ, és most lehet, hogy egy csomóan föl fognak háborodni, akik ezt hallgatják, hogy de mi azért ne hasonlítsuk már a jósláshoz, hát, a tenyérjósláshoz. De az a helyzet, hogy amikor arról beszélünk, hogy személyiségjegyek feltárása íráskép alapján, akkor tulajdonképpen az elmúlt évtizedeknek a, sőt, hát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy most már több mint 100 évnyi adat áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy ez mennyire működik, és ugye az utóbbi néhány évtizedben, a 70-es években már születtek olyan cikkek, amik tudományos alapon próbálták megközelíteni ezt az egészet, és például megnézni azt, hogy egyáltalán van-e jelenség. Van-e olyan jelenség, hogy az íráskép alapján le tudunk-e írni bizonyos személyiségjegyeket?
Én Gmail grafológiát szeretnék csinálni, és számítógépen írt leveleket elemeznék, és abból a személyiséget kimondtam.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes probléma, majd erre mindjárt visszatérünk, mert van összefüggés például tartalom és stílus, és a között, hogy milyen személyiségjegyeket lehet felrajzolni. De az elmúlt körülbelül 50 évnek a pszichológiai szakirodalma, ami ezzel foglalkozott, rengeteg, több száz cikk keletkezett ebben a témában. 2005-ben született egy átfogó elemzés, amely több mint 200 cikket vett alapul. És ebben azt találták, hogy tulajdonképpen a teljesen random jelenség, vagy randomitással jellemezhető az egész. Vagyis egy átlag embert berángatunk az utcáról, és azt mondjuk, hogy na akkor mondja meg, hogy milyen személyiségjegyei vannak ennek az embernek az írásképe alapján, akkor pontosan ugyanazt a találati arányt fogja adni.
Ez szomorú.
Mint egy képzett grafológus.
Egy esetben tudom elképzelni egyébként a grafológus hasznát, például, hogyha nekem van egy ilyen békés, nyugodt körülmények között leírt egyoldalas kéziratom, és akkor utána egy másik alkalommal az akkori állapotomat az alapján, a két írásom közti különbség alapján arra esetleg következtethet, nem?
Na, ez egy érdekes kérdés. Tehát az például egyértelműen kimutatható, hogy a fáradtság szintje, mondjuk ugyanannál az embernél, ugyanannak az embernek különböző írásképeit hasonlítjuk össze, akkor a fáradtság, a gyógyszer általi befolyásoltság, egyéb
részegség,
a kicsikét beszívott állapot.
A depresszió?
Ezek mind olyanok, amik... A depresszió már más kérdés.
Igen,
a depressziót sokkal nehezebb a szakirodalom szerint kimutatni, viszont úgy tűnik, hogy az ilyen jellegű dolgok, ezek befolyásolhatják. De ezek elsősorban valószínűleg motorikus alapokon. Tehát ugye ezek mind olyanok, amik a motorikus képességeinket is, ugye a mozgásra való képességeinkről, illetve a finom mozgásra való képességünk azért az nagyon gyorsan bármilyen anyag tudatmódosító szernek a befolyásoltsága alatt, hát azért mindannyian tapasztaltuk már, akik
voltak olyan barátom, aki így csinált.
Én csak az alkohollal kapcsolatban, meg a fáradtság az megvan, tehát az nagyon jól megvan. Igen. Az embernek néha a nyelve nem pörög rendesen, de ettől függetlenül, tehát az ilyen finom motorikus képességek és befolyásoltság, ez nagyon erősen változtatni fog egy írásképen.
De nem ezt vizsgálja a grafológus.
De nem ezt vizsgálja a grafológus, illetve a grafológus ezt is vizsgálhatná, de alapvetően nem ezzel foglalkoznak. Tehát nem azt mondjuk, hogy jaj, ez ember fáradt volt, hanem azt mondják, hogy elkezdenek a formák kereksége, a különböző betűknek a cirkalmassága, hogy milyen hosszú szárat rajzolunk, az F betűnek, a T betűt hogyan húzzuk át, és akkor ebbe próbálnak belemagyarázni dolgokat, és ez tényleg csak a belemagyarázással jellemezhető. És ebben az a döbbenet, hogy miért van az mégis, hogy olyan társadalmi elfogadottsága van az egésznek, hogy 2005-ben született egy olyan cikk, amelyik azt azt vizsgálta, hogy mennyire nagyon nagy a befolyásoltsága, és az egyik következtetés az lett a cikknek az eredményeiből, King és Köhler nevű kutatópáros készítették az elemzést, hogy érdekes módon, ha laikus embereket kérdeznek meg, akkor az, hogy mennyire gondolják a random összeillet, elmondom az egésznek a protokollját. Van egy, ja. Illetve nem az egész protokoll, de mindegy, hogy egy nagyon ötletes, nagyon jó ötletet vettek alapul. Hogy fogunk írásképeket, ugyanazt az írásképet, összepárosítjuk random, kiválasztott személyiség jellemzésekkel, amiket a pszichológiai vagy tesztek alapján összeállított személyiségrajz. És igazából tehát kimutatható volt, hogy akiknél valami, tehát ugye ebből így összességében volt kimutatható, hogy teljesen random az, hogy mit tekintünk a megfelelő személyiség típusnak. Tehát nem volt szignifikáns különbség a laikus emberek és szakemberek tekintett emberek között. Viszont amikor már arról volt szó, hogy a saját magukról szóló személyiség leírást hogyan értékelték, tehát azt mondjuk, hogy rólam készít valaki egy személyiség leírást az írásképem alapján, és ezt összehasonlítjuk a saját magam által
élő önképpel.
És az én fejemben élő önképhez sokkal jobban fog igazodni az, amit a leírásban látok, hogyha azt gondolom, hogy egy képzett grafológus csinálta. Tehát ezzel mutatták ki azt, hogy valójában a grafológusokba vetett hit nagyon-nagyon nagy, nagyon erős. Tehát egyszerűen azt gondoljuk, hogy ha egy grafológus elemzi a mi írásképünket, akkor egy pontos személyiségjegyet
fog rajzolni. Tehát elfogadjuk azokat a személyiségjegyeket, amelyek esetleg nem is gondoltunk rá soha, vagy nem is volt eddig jellemző, de ja, hát igen, tulajdonképpen igen. Hát, pszichopata sorozatgyilkos vagyok. Igen, most már rájöttem.
Igen, azért ilyeneket nehezen mond ki az ember magáról. De ugye ebben viszont mivel van a legszebb párhuzam? Az asztrológia.
Azt akartam mondani, ez pont olyan, amikor ugyanazt azt a papírt kaptam, hogy mindenki a saját jegyére részletes személyiség rajzott, és mindenki, cseréljék meg a melletti különben.
Ráillik.
És ráillik, hát igen. Hát szokamukéró.
Hát eléggé. És ugye itt azért egy különbséget kell tenni a személyiségrajz, tehát az íráskép alapján történő személyiségábrázolás, és mondjuk egy dokumentum azonosítás között. Hozzáteszem, hogy a dokumentum azonosítás is nagyon sok hibával terhelt.
Soros György írta alá ezt a fizetési kiutalást? Igen, Soros György.
Azt nem tudom, ismered-e azt a történetet? Azt hiszem, hogy az is 2005-ben történt. Elég aktív év volt a grafológia szempontjából. Davosban volt egy világgazdasági fórum.
Hogyne,
klasszik. És Tony Blairnek az asztalán ott maradt egy cetli, amin hát egy írás volt, néhány ötlettel, elképzeléssel. És hát elkezdték, ez kikerült, ez a cetli, erről egy kép készült, és aztán elkezdték grafológus elemezni, hogy minden baja van ennek a Tony Blairnek, milyen nem vezetőnek termet, meg a nem tudom, természetesen ugye tudták, vagy hát azt gondolták, hogy Tony Blairről van szó, mert hogy az ő asztalán találták meg az írás.
Jaj.
És hát később a miniszterelnöki hivatal, meg aztán ez meg megerősítette a Bill és Melinda Gates alapítvány szóvivője is, hogy az bizony az a cetli, az Bill Gates-től származott, amit ő adott át Tony Blairnek a saját elképzeléseivel, ötleteivel. Tehát valójában Bill Gatesnek a személyiségrajzát adták meg, és akkor így többen is megkérdezték őket így már a szóvivők is egyébként, de aztán újságírók is feltették a kérdést, hogy na most akkor ez mennyiben befolyásolja az, hogy milyen következtetésekre jutottak, hogy ez mégsem Tony Blairnek az írása, hanem Bill Gatesnek az írása, tehát akkor várjuk a válaszokat.
Na de mindig azt kell csinálnom, hogy ilyen bankokban meg ilyen minden, hogy alá kell írnom.
Na, ez az, amiről beszéltem korábban, hogy itt van egy valamilyen szintű szakirodalmi adatok szerint legalábbis, amiket én láttam, van egy valamilyen szintű legitimitása annak, hogy írásképp azonosítás.
A mesterséges intelligencia előtt.
Hát ez egy nagyon fontos kitétel.
Igen, tehát ennyi.
Meg hát azért azt is tudjuk, hogy vannak, akik nagyon ügyesen hamisítanak aláírásokat például. Ja, tehát
én az édesanyám aláírását bárkinek az ellenőrzőmben végtelen rutinnal.
Igen, ezt én annak idején gyakoroltam, de soha nem alkalmaztam. De igen, tehát Édesanyám aláírása P-né volt, tehát ez tulajdonképpen...
Igen, nekem K-né volt egyébként, úgyhogy ebből szempontból jó. Igazság szerint nem hiszem, hogy egy banki alkalmazott viszont képes eldönteni az én aláírásomról, hogy azonos-e, ezért ő is egy gépbe teszi be, tudod?
Egy gépbe teszi be, ami hasonlóan működik, mint az új lenyomott olvasók. Tehát, ja. hogy valamiféle egyezést próbál kimutatni a egymástól való távolságokban, de ja, ez gyakorlatilag egy mérés alapú dolog.
Igen,
és ez adja egy kicsit az objektivitását az egész. Igen. Még az, amikor azt mondjuk, hogy na, itt most egy kicsit nagyobb hurkot rajzolt valaki, akkor itt most éppen sokkal nagyra törőbb személyiséggel állunk.
Vagy ha találunk egy kézzelratott Széchenyi Oscar aláírásával, akkor feltűnhet, hogy nem volt Oscar nevű Széchenyi. Tehát, hogy lehet követni hibákat.
Igen, igen. Hát ez egy megint más és izgalmas kérdés. Egyébként a különböző hamisítások. De ugye itt is a 2000-es évek elején például a magyar, tudomásom szerint a magyar bírósági eljárásokban azóta nem tekintik bizonyító erejűnek ezeket a fajta azonosításokat.
Ami fontos kérdés, hogy hol képzik a grafológusokat?
Hát, amíg volt OKJ, addig OKJ-s képzésként működött.
Akkor kellett már elvégeznem.
Az is egy érdekes dolog, hogy tudományként hivatkoznak rá, ugye maga a kifejezés, a grafológia szó is, ugye az írás és az írás tudománya szóként illethető, de ugye van egy nagyon nagy probléma vele, hogy módszertanát tekintve semmiféle tudományos nincsen benne. És ugye ez hozzá kell tenni azt is, hogy mivel próbálják a legitimálását megvalósítani az egésznek, hogy mégis ez egy működő, létező dolog, így próbálják beállítani, azzal próbálnak érvelni, hogy azért, mert több száz különböző tulajdonságot, több száz különböző az írásképnek több különböző elemét próbálják meg elemezni, és van, ahol több mint 400 ilyen vizsgálható elemet tartanak számon. Na most már ott megbukik az egész, hogy van olyan iskola, ami szerint 200 ilyet tartanak számon, van, ami szerint 400-at tartanak számon, tehát mindent nem mondhatunk róla, csak azt, hogy standard az egész.
Művészet.
Na, annak elfogadhatjuk.
Mert ott leginkább azokat a jegyeket, mert hogy azokat a jegyeket ismerem föl benne, hogy ez a mire gondolt a költő.
Igen.
És akkor te azt mondod, hát a költő, és akkor te improvizálsz, és persze abból indulsz ki, és de hát a saját fantáziát szárnya. Itt is hasonló lett a helyzet, tehát itt is van egy írás, és akkor arra felhúzunk rá egy ilyen felépítmény. Na de hogy ugye ezt az a helyzet, hogy vannak országok, ahol már nincs kézírás, vagy hát elenyésző, és hát vannak olyan országok, ahol majd nem lesz. Tehát ez gyakorlatilag a probléma megoldja önmagát.
Igen, egyrészt, másrészt ugye emiatt sokkal kevésbé gyakorlottak a kézmozdulataink, tehát például lehet, tehát hogy látunk olyanokat manapság, hogy felnőtt embereknek, akik annyira nagyon elszoktak a kézírástól, egészen, mert hogy azért azt felismerjük, hogy valakinek nagyon ügyetlen a kézírása. Ja. Erről szoktuk felismerni a gyerekek kézírását.
Például.
Tehát azt mondjuk, hogy egy olyan, mint egy kisgyerek.
Ja.
És én már felnőtt ember, én rengeteget, tehát az utazásaimnak a végén mindig kérdőíveket osztunk ki, és én is el szoktam olvasni ezeket a kérdőíveket. Uh-huh. Nagyon érdekes egyébként látni néha a kézírásokat. Nyilván az egyik az, hogyha valaki buszon tölti ezt, akkor látszik a ráckódásnak a nyoma. Tehát ilyen következtetéseket gyönyörűen le lehet vonni. Ezt a kérdőívet buszon töltötték
nem,
ki.
Nem, zaklatott idegállapotban, felindulva, valószínűleg egy súlyos trauma után.
Igen, hát ez különösen igen, nagyon érdekes, amikor így nagyon pozitív visszajelzéseket adnak, és mindezt a súlyos trauma után
meg, hogy buszon töltötték ki. Ezek mondjuk szomorú pillanatok egy grafológus számára.
Igen, igen.
Vízsíjjelés közben.
Vízsíjjelés közben, igen. Vízcseppek azok árulkodó jelek lehetnek. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy ilyenek vannak, de például az, hogyha valakinek a kezék, tehát ugye nyilván a finomotoros képességekhez különösen nagy szükség van a gyakorlásra.
Hát, hogy
arra, hogy ezek begyakorlott mozdulatok legyenek. Na most, ha én egész életemben gépelek, de azért úgy megtanultam kézzel írni, akkor a kézzel írás az olyan is lesz, az úgy fog kinézni.
Uh-huh.
És nekem például érezhető, hogy van, amikor hónapokig nem írok rendesen kézzel.
Nekem is sajnos van ilyen.
És így látszik, hogyha mégis meg megpróbálom, hogy te jó ég, hogy néz ki.
Nekem furcsa, mert nekem egy olyan nagyon, igazából elég furcsa kézírásom, egyesek által gyerekesnek nevezett, mások által pedig nagyon nőiesnek nevezett kézírásom van, szép kerek betűk, meg szóval én ilyen nagyon izéket toltam, amikor rendszeresen írtam folyamatosan, és azért az azért ugye a harmadik sornál visszajön. Tehát ha három sornál többet kell írnom, akkor körülbelül annyi, hogy beindul az a fajta kézírás.
Hát meg ugye nagyon sokszor van ilyen, hogyha nagyon gyorsan kell írnod, akkor azért úgy nem tudsz szépen kerekíteni betűket. Nekem általában azt szokták mondani egyébként régebben, hogy nagyon szép a kézírásom. Nekem is mondták már azt, hogy egészen nőies, de hogy ezt nem is értettem soha, hogy ez alapvetően mire épül ez a dolog. Meg azért hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egyértelműen felismerjük valakinek a kézírását, családtagjainknak, párunknak, stb. És nem feltétlenül. Tehát ez, erre is vannak kutatások, és egyértelműen bizonyítható, hogy nem jó a találati arány, de ugye itt nagyon fontos dolgot kell felismernünk, azt, hogy van egy percepciónk az egészről. Valahogyan megéljük ezt az egészet, és úgy gondoljuk, hogy ha én úgy gondolom, hogy én már pedig én föl fogom ismerni, akkor, és vannak olyan helyzetek, ahol jó biztonsággal tényleg mondjuk a páromnak, vagy a testvéremnek, vagy az anyámnak a kézírását kell olvasnom, akkor persze, hogy pozitív megerősítést kapok. Tehát pozitív megerősítés lesz a jutalmam azért, mert olyan közegben keresgélek, ahol elég jó találati arányjal fogom meg tudni megmondani.
Mondjuk a Rogán Antal kézírását szoktam felismerni, háborúpártiak. Ja. Annyira jellegzetesen írja ezt a plakátokra.
És még csak nem is kézírással.
Ezer közül, de ilyen a kézírásra, vicceljem már. Egy ilyen modern feltalálónak már olyan nyomtatott kézírásra vagy öröm nézni. Térjünk meg vissza a számítógépes grafológiára, ami egyébként sok pénzt be tudnék belőle szedni, mielőtt valaki észrevenni, hogy baj van.
Mire gondolsz?
Hát meghirdetem azt, hogy számítógépes, tehát gépelés alapján én személyiségeket fogok megállapítani, azért lennének megrendelőim.
Ilyeneket a fológusok is csak szoktak csinálni, már a 90-es években csináltak ilyet, hogy számítógépes analízisnek vetették alá a képet, és megállapították, hogy nem lehet hamisítvány.
Ja, az más volt, én fordítva csinálom. Jó, persze egyébként, nyilván semmi sem hamisítvány igazából.
De ugye például az, van olyan, ez is olyan, hogy például attól azon múlik, hogy valakinek tehát ismerek olyan embert, aki annyira sokat írt alá, egykor katonatiszt volt, aztán később autókereskedő lett belőle, annyira sokat írt alá, hogy így gyönyörűen egymás fölé lehetett helyezni az aláírásait, és pontosan
olyan is sajnos ki. Nagyon-nagyon egy. És képzeld, tudod, milyen furcsa ebbe? Hogy van egy aláírásom, egy bizonyos lendület, de hogy be akarják kényszeríteni egy ilyen kis kockába. És nem tudom reprodukálni az aláírásomat kicsiben, mert a kéz lendülete az egy megfelelő méretű aláíráshoz jó.
És ezeket hozzá lehet tenni azt, hogy most már szerencsére, teszem hozzá, vannak olyan szolgáltatók, akiknél mondjuk egy szerződést úgy kell aláírni, hogy egy képernyőn írod alá egy erre alkalmas tollal. Tehát ez is egy érdekes új adalék az egészbe, de ugye tényleg arról van szó, hogy amikor meg akarjuk állapítani arról, hogy milyen két dokumentumról, van egy ott nagyon fontos, hogy legyen egy ismert dokumentumunk, amivel azt tudjuk mondani, hogy biztos, hogy ez az ember írta.
Tehát most nem adnál le részénre, vagyunk, hogy
ja, most
11 óra, várj egy percet, 11 óra, Pintér András Gábor, a Szkeptikus Társaság elnöke a vendégünk. A Szkeptikus Hétfő folyamán, amikor a Szkeptikus Társaságról is fogunk majd beszélni, különben őt megverik, ha visszamegy, úgyhogy majd ne felejtsük el a végén egy blogban visszaemlékezni és előre nézni. De most hírek, aztán Bethard Zenél.
Jön a Tigris, jön a Tigris, nála erősebb nincs is.
Időközben hallgatóink, ha nem vették volna ezt a grafológiára, csacsó. Ja, és ez, ha meg akarják tudni, hogy Leonid Iljics Brezsnyev Joe Bidenben született, újra reinkarnálódott, akkor a magyar nemzetet olvassák el. Tényleg nem viccelek. Annyira cukik. Istenem, szeretem ezt.
Elevezik én az írásképet.
Söpredék. Na, hogy moly.hu könyvek Bodrogi Péter oknyomozó grafológia című könyvét ajánlja nekünk egy kedves hallgató, a riporterelni grafológiai irodának megkérdőjelezésével szeretne valaki lenni gyermekkorában bizonyára. Jaj, hiszen érvek. Az van, hogy nem a megnyilatkozót támadjuk soha, hanem az érveit. Mi is a baj ezzel? Bicsoda, mi lehet baj ezzel? Na mindegy. Egyébként különösebben nem érdekel.
Igen, ezek létezik, van egy kifejezés, gyönyörű kifejezés, ez az ad hominem érvelés, amikor a szemét támadjuk, és nem az érveit.
Kis csupor volt a gyerekkorodban. Biztos, ez itt most megcsittam. És Joe Bidenben reinkarnálódott Leonid Ilyich.
Hasonlítsuk össze kettőnk írásképét.
A Joe Bident is a Leonid. Az a cirill betűkkel lesz a baj.
A cirill betűkkel nagy baj lesz.
Ott nagy baj lesz, mert...
Brezhnev viszonylag ritkán írt latin betűkkel, valószínűleg.
Pintér András Gábor, a Szkeptikus Társaság elnöke, a vendégünk, és nőklapján.hu megjelent cikk. Apropóján beszélgetünk a grafológiáról, ami hát ugye... Igazából, és ezt a szünetben megemlítettem már, hogy azért nagyon nagy teret kapott a műalkotásokban, krimikben, könyvekben, és akkor a grafológus egyszer csak egy hurokból kimutatta, hogy volt a tettes, stb. Szóval egy jó sajtója volt, nem nagyon olvastam olyan cikket, hogy miközben az asztrológiára, stb. Homeopátiára nyilvánvalóan megjelentek olyan cikkek, hogy na tényleg, na, ne laposföldezzünk már itt. De a grafológia az ugye csendben meg
azért, mert itt ugye személyiségrajzokról van szó, és ugye a grafológia annyira abszurd, hogy ott a pszichológia nagyon sokszor nem is foglalkozik vele. De ott is vannak olyan kutatások, amik egyértelműen azt bizonyítják, hogy ezek a személyiségi leírások azok egyszerűen nem működnek. Mármint, hogy nincs összefüggés. Tehát a személyiség leírásokkal is sokszor vannak gondok, tehát ugye a pszichológiai
a profilkészítésre beszélünk.
A személyiség profilok ugye azok, amik a népszerű pszichológiai írásokban megjelennek, azok így még lebutított verzióként sem feltétlenül alkalmazhatók ahhoz képest, ami egy tényleges személyiségrajz része mondjuk pszichológiai elemzésekben. De szóval ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy ugye foglalkozik fel a pszichológia, de ezzel, amit itt látunk, ugye itt annyira szoros az összefüggés, hogy eléggé kiterjedt módon vizsgálták. Tehát tényleg egy Dean nevű kutató volt, aki több mint 200 cikk elemzésével nagyon egyértelmű.
Nem mint grafológiai elemzésével?
Nem, hanem... Tehát körül 200 grafológiával foglalkozó cikk átfogó vizsgálatával kimutatta azt, hogy itt nincsen semmi, emberek nincs itt semmi látnivaló, tessék továbbállni. És ugye ez egy elképesztő dolog, amikor még így is újra és újra azért felmerülnek új szakirodalmi cikkek, amik gyakorlatilag erőforrásokat pazarolnak, ha valamiről már sokszorosan bebizonyították, hogy semmiféle tudományos alapja nincs, akkor nem kellene nagyon erőforrásokat pazarolni rá újra
ma
és újra.
Olvastam egy veterán nyilatkozatát, aki a Marson harcolt az idegenek ellen, ahol 250 ezeres haderő van. Hát ahhoz képest, hogy a grafológiáról megjelenik egy cikk.
Jó, relativizálni ezeket a dolgokat.
Nincs alja a gödörnek, csak mondom.
Igen. Szóval nagyon érdekes ez, hogy ezek a dolgok egyszerűen kiírthatatlanok, tehát ugyanúgy, ahogy a homeopátia, az asztrológia, és ugyanígy a grafológia is. És ugye nagyon sokszor az az érve amellett, hogy miért kell, hogy legyen benne valami, mert hogy mennyire régi, hogy mennyire régóta használják. És mert az 1830-as években egy Jean Hippolyte Michon nevű francia újjelben volt az, aki az egészet tulajdonképpen útjára indította, ő neki voltak kimondottan már grafológiáról szóló írásai, és egy egész sorozat, és akkor őt tekintik a grafológia atyának, de semmiben nem különbözik a frenológiától, ami meg az alapján próbált személyiségrajzot adni, hogy a koponyának milyen formája van.
Lombroso?
Tehát egyszerűen így nem.
Oké, a kérdésem a következő. Ez nem kellene meggyőzni, ez teljesen világos, amiről beszélünk, de hogy például mondjuk Beethoven műveiből le lehetne egy személyiségrajzot vezetni Beethovenre nézve, vagy Basquiat graffitiéből és festményeiből. Tehát ott, ahol tényleg bele van téve a személyiség vastagon, hogy, és ez pszichológustól kell megkérdezni, nem tőle nyilván.
De a zene is egy olyan dolog, hogy ott is a zenei élmény, amit átérünk, az sokkal inkább a saját
nyilván
érzelmeinkből táplálkozik, amiket az az adott zene kivált. Tehát ha megpróbálnánk levonni a következtetést arra vonatkozóan, aki hogy készít. Beethoven mit érzett és miket élt át, miközben ezt megírta, azt kell mondjunk, hogy fogalmunk sincs. Tehát, hogy nem tudjuk megmondani. És egyébként vannak érdekes helyzetek, amikor például hallunk egy verset, amit valaki elmond.
Igen.
És ugye több olyan költő is van, akiről vannak felvételek, ahol a saját versét szavalja. például még Babicsról is készült
értelmiszer.
Pilinszky, I.S. Gyula.
Vörös Sándor.
I.S. Gyula egy mondhat a zsarnokságról saját előadásában, az ember nem is érti. Azért, mert ő számára egyrészt ő nem egy előadó művész, de nem egy előadó művész volt, ugyanúgy Babits Mihály sem. Tehát ő neki a tehetsége, az adottságai, a képességei arra voltak nagyon kiválóak, hogy szavakban leírja azt, ami valahogy benne megszületik.
De mondjuk
azt, nekem... ezt elő is tudja adni, az egy teljesen különálló művészet.
De megvan például a Bartók saját felvételei lemezen nekem. Ő... ott viszont nagyon fontos szerintem az ő, de lehet, hogy jobban, tehát sokan játszanak jobban Bartókot Bartóknál, de az ő értelmezései, hangsúlyai, azok biztos, hogy a helyükön vannak, hisz azt tudja, miközben játsza, azt tudja, hogy hova kell rakni. Tehát lehet, hogy nem olyan a billentés technikája, vagy nem olyan.
Igen, de a zenészeknél egy kicsit lehet, hogy más a helyzet,
ja,
mert ott tulajdonképpen...
Mert az egy műfaj.
Meg ott a technika, amit alkalmaz, az ugyanaz a zeneszerzésben, mint a zenei előadásban. Tehát ott a zenei hangsúlyok, azok a zeneszerzésben, a zenei előadásban is ugyanúgy megjelennek. De mondjuk például egy beszédben, olvasva vagy leírva egy szöveg nem pont ugyanazokkal a hangsúlyokkal fog megszólalni, vagy megjelenni, mint ahogyan egy előadó művész ezt meg fogja szólaltatni. Az átkötések, enjambment, ezek a dolgok, ezek nem úgy fognak megszólalni egy írott, vagy nem megjelenni egy írott, mint egy előadott szövegben. Na, szóval itt most egy kicsit azt próbáljuk itt kibontani ezzel, hogy azért itt, amikor művészetekről beszélünk, akkor elképesztően széles tere van annak, hogy mindenféle önálló egyéni interpretációkban gondolkodjon.
Mert csak arra akartam ezzel kiukadni.
Tudományterületen nem.
Ja, hogy egy lap, egy teleírt laphoz képest egy zeneszerzői életmű, az sokkal bővebb, sokkal mélyebb, sokkal legjobb. Tehát, hogyha abból nem tudunk összerakni egy személyiségrajzot, akkor hogy tudnánk egy A4-es papírból?
Igen, én úgy érzem, hogy egyáltalán, hogy annyira sántít ez a párhuzam, hogy nem is érdemes vele foglalkozni, mert ne haragudj, hogy ezt mondom.
De pedig az van, hogy igazából az ember minden alkotásával, ami egy írás is,
valamit,
egy alkotás,
igen,
vagy egy zeneszerzés, vagy egy testrészet,
igen,
valamit magából belerak. Tehát, hogy ott abban lesz valami, hogy ez visszakereshető-e.
Szerintem azért nem, mert azt legfeljebb ő fogja tudni, hogy mi az, amit belerakott. Ugye van ez az anekdota, amiről nem is tudom, nem néztem utána, nem tudom, hogy ez mennyire valós, ez a Konduta fene. Tehát, hogy...
Az, igen, ne, és még nem is ezek a szavakkal írta le a költő ezt a érzését neki.
Szóval a lényeg az, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy egy költőn is megpróbáljuk azt mondani, hogy mit érzett a költő, ezt nem lehet. Az, hogy,
azért az üvöltésnél sejtjük.
Hogy milyen kifejező eszközökkel él, hogy milyen nyelvi kifejező eszközök vannak, ezt lehet elemezni, ezt csináljuk is, irodalomórákon, ezekkel foglalkoztunk eleget. De azért ennél mélyebben nem nagyon lehet.
Azt egészen
nyelvi
furcsa,
eszközöket lehet elemezni.
Bereményi azok... Géza egyszer, mentünk valahova, nem tudom, nem messze valahova mentünk, és a Bereményi Géza éppen az Adiról beszélt, hogy Adinak mely verseit írta másnaposan. És hogy ő fel tudja ismerni a szóhasználatból, a képekből és a hangulatokból, hogy ezt a verset másnaposan írta, és hogy el is mondta ezeket, hogy miből következett. Rá gyönyörű elemzés volt, imád, mert egyébként ez zseniális, tehát ő bármiről beszél, az baromi szórakoztató, de ez különösen az volt, hogy hát ez pont olyan.
És akkor van egy másik dolog, a tartalom. Tehát például ugye nagyon sokszor emlegetik azt az elképzelést, hogy William Shakespeare műveit valójában Christopher Marlowe írta.
Aki nő volt.
Aki nő. Aki viszont egyébként egy a világot bejárt ember volt, ráadásul történelmi adatok szerint úgy olyan kapcsolatokkal, hogy valószínűleg egy kémhálózat részeként is dolgozhatott. Na most elég fiatalon megölték. És akkor ugye ez némi összeesküvés elméletes gondolkodásra is alapot adhat, másrészt pedig ugye nagyon sokan felvetik, hogy Shakespeare viszont egy csomó helyen nem járt, tehát ő így alig hagyta el a
saját szűrőn.
Igen, vagy Carmike.
Mai Károly, ha valakinek nem mondan ez a név.
Igen, aki rengeteget írt az indiánokról, csak soha nem találkozott velük. Szóval nagyon, nagyon érdekes ez, de ott a tartalom az, ami ezt az egészet felveti. Tehát nem az írásképet nézik, hanem azt mondják, hogy hát olyan dolgokat ír, amikről hát így kevésbé lehet-e tudás a Shakespeare-nek.
Bár hogy mind a kettőjüktől fennmaradt, ha mind a kettőjükből fennmaradt azért egy jelentősebb irodalmi mű, akkor ez a
Vindata
data, hát akkor a big data azért ezeket már meg tudja oldani.
Igen, igen, igen. De ezzel arra akarok tulajdonképpen átvezetni egy kicsit, hogy a tartalmi elemzések nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy valamit kimutassunk egy-egy szövegből. És nagyon érdekes az, hogy csináltak ilyen vizsgálatot, hogy volt teljesen független tartalom. Tehát mondjuk, mondok egy példát, valami műszaki szakszöveg.
Használt utasítás.
Igen, és akkor ezt kellett kézírással leírni, és aha, akkor ezt elemezni, na akkor ebből mondjuk meg a személyiségjegyeket. Ilyen szövegeknél tényleg teljes mértékben random jellegű volt az, hogy milyen találati aránya volt a különböző személyiségjegyekkel kapcsolatban az elemzőknek, de abban a pillanatban, hogy a szöveg tartalma valamilyen mondjuk önéletrajzi írás, abban a pillanatban elkezdtek egészen jó találati arányok jönni elő.
No.
Személyiség vonásokra. No, no. Most nagyon szépen lehet ezt végigkövetni, hogy ez nagyjából úgy működik, mint vannak az ilyen spiritista szeánszok.
Hogyne.
Ahol voltak. Nagyon szép. Vannak még mindig.
Vannak
bőven.
Ó, de hol van? Valaki megy erre, vigyen magával. Akarok.
Igen, igen, én is jövök szívesen. Sőt, nagyon szívesen vizsgáljuk az ilyen képességeket.
Én nem akarok vizsgálni. Ne, én ott táncoljon az asztal, én benyalom. Tehát én nem akarok ott kutakodni. Én elhiszek mindent.
És ott például ugye van egy cold readingnek nevezett, hidegolvasásnak nevezett technika, amit például azt csinálnak, ilyen spiritisták azt szokták csinálni, hogy van egy közönség, és akkor elkezdi azt mondani, hogy hát én itt érzek valami szörnyű, tragikus esemény történt.
Talán a harmadik
egy kerítést látok, és akkor valakinek, mit tudom én, megharapta a kutyája, a kerítés mögül megharapta egy kutya az apját, akinek elfertőződött a sebe, és akkor hirtelen valaki felsóhajt a közönség soraiban, és akkor már tudja az illető, hogy na, ott már találtunk valamit, és akkor elkezd piszkálni, hogy valamiért egy M betű rajzolódik ki, és akkor ha a nevében van egy M betű, akkor az már...
De az igazán profik, oda küldik az asszisztens egy hónappal hamarabb, összegyűjti az adatokat.
Azt úgy hívják, hogy hot reading.
Ja.
Tehát ez a meleg olvasás, amikor felkészülsz az illetőkből. Volt egy Peter Popoff nevű személyiség, aki például James Randi, amerikai illuzionista és művész, szabadulő művész, így buktatott le, hogy kiderült, hogy rádiós ilyen adóvevővel, a feleségével kommunikált, tehát meghívtak egy spiritista szeánszra embereket, illetve igazából ez egészen pontosan a faith healing kategóriába tartozott, tehát ez a hittel való gyógyítás.
Az jó.
És ő neki volt egy ilyen egyházi gyülekezet jellegű csoportja, meghívta az embereket, de mindenkinek egy kis cetlire rá kellett írni azt, hogy mi baja van, mit szeretne kérni, stb. És bedobni a cetlit egy kis urnába. És akkor a feleség a háttérben kibontotta ezeket, amíg ott varázsolt a Peter Popoff, és aztán utána szépen a fülébe beleolvasta, hogy na, van itt egy ilyen Mary nevű hölgy, akinek ilyen és olyan baja van, és akkor érzek valakit, aki Mária névre hallgat, és itt egy térdműtét történt, nem olyan régen, ami sajnos, és abban a pillanatban kész, el vannak varázsok. És nem esett le a közönségnek, hogy ők gyakorlatilag megadták ezt az információt.
Azt
mert nem
észre,
látták az összeköttetést.
Azt vettem észre, hogy a hittel való gyógyítás sok mindenre kiterjed, de a viagráját senki se cserélné rá. Tehát, hogy amikor ez azért megy, hogy akkor inkább bocsi, de akkor maradnék a tabletámnál.
Szóval a lényeg ebben, hogy valójában szeretnénk ilyen jellegű kötődéseket. Szeretünk, keressük ezeket a tartalmi magyarázatokat az életünk bizonyos jelenségeire.
Hogy legyen értelme az életnek. Hát könyörgöm, mert hogy semmi nincs. És ezt olyan nehéz elfogadni az embereknek. Emberek, az életnek semmi értelme. Jó, szaporodás, fajfenntartás, oké, ilyenek vannak. Na de ez a hangyáknál is ugyanez. Tehát, hogy ezen kívül semmi. A semmiben keringő salak a föld. Nulla.
És most nem tudom, melyik ismeretterjesztő, nagy nemzetközi hírű ismeretterjesztő, talán a Neil deGrasse Tyson szokta ezt mondani, de nem tudom, hogy ki fogalmazta meg először, hogy az a baj a világgal, hogy az ég adta világon semmilyen kötelezettsége nincsen arra, hogy bármiféle értelme legyen számunkra.
Ja. Tehát ez nem baj vele. Nekem
de mi mégis elvárjuk tőle, hogy minden mögött valami ok legyen. Ah. És ugyanakkor a jelenségek mögött természetesen van valami megfejthető ok.
Igen, csak ez sose olyan frappáns.
Igen, csak mindig szeretjük az egyszerű magyarázatokat, mert mindenre azonnal gyors magyarázatot szeretnénk. És hogyha valaki azt mondja nekünk, hogy hát az én írásom azért ilyen, mert tehát én nem vagyok elégedett mondjuk az írásképpen, és azt mondja, hát azért ilyen az írásképpen, mert ilyen személyiség problémáim vannak, és akkor elkezdek ezeken dolgozni. Lehet, hogy egy idő után megoldom a személyiség problémáim egy részét, de így leginkább elengedem azt a problémát, hogy az írásképpen nem jó.
Placebografológia?
Placebografológia, ez jó.
Ez jó?
Ezt így még nem fogalmazták, vagy nem haláltam senkit, de megfogalmazva. De.
Fájdalmasan érint ez az egész engem így, hogy van most egy kicsit fáj, de tud fogom tenni magam ezen. Minden esetre mégiscsak, hogy határterület a dolog, tehát abban a szempont. Tényleg ezeket a tankönyveket nem lehet megszerezni, az OK-s tankönyveket? Ez nagyon izgalmas lenne tudni légy. Gondolom, hogy jegyzetek voltak inkább, de hogy...
Az az érdekes, hogy én ilyen részleteket láttam csak tankönyvben, tehát a komplett tankönyvgyűjteményem nincs, vagy szeretnék egyébként egy
ilyet. Hát izgalmas, jó, tök jó.
De úgy tűnik, hogy azért vannak ellentmondások, tehát hogy különböző iskolák különböző dolgokat tanítanak.
Hát a buddhizmusból hányféle van?
Jó,
de olyan az is kamu, de oké.
Okay. Jó, de amikor valamit tudományként próbálunk beállítani, azért mondjuk a kémia az abból nincsenek különböző iskolák.
Teológia.
Tehát egy csomó olyan tudományterület van, amik egészen szépen megalapozottak, de tudománynak elfogadni a grafológiát azért nem lehet, mert egyszerűen a módszertana nem olyan.
De ezért is merült föl igazán.
Azért kell, hogy felmerüljön, mert közben meg tudományként adja el magát, és tudománynak állítják be, és tudománynak hiszik nagyon sokan is. Most én azt szeretném, ha a hallgatók, akik most ezt hallgatják, és esetleg máshogy gondolják. Én nagyon örülnék neki, hogyha félretennék az első lendületből megfogalmazott ellenérzésüket, vagy táplált ellenérzésüket, és megpróbálnák így végig gondolni józan ésszel hogy ténylegesen mi lehet az a mechanizmus, mert ugye értjük, hogy egy mondjuk a pszichés, jelenlegi pszichés állapotunk esetleg az írásképünkre befolyással lehet, ugye emlegettük korábban a különböző befolyásoltságokat. De ez elegendő lehet-e ahhoz, hogy itt ténylegesen mondjuk a személyiségünknek mélyebb árnyalataira próbáljunk meg következtetéseket
levonni. De az emberek...
Ehhez kell az a kérdés, hogy mit mond erről a tudomány. És ha tudományos vizsgálatokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a tudomány azt mondja, hogy ez egy az egyben kamu, random eredményeket.
Ha az emberek többsége képes lenne logikusan végig gondolni ezeket a problémákat, akkor ez egy másik ország lenne.
Én azért. De reménykedem.
Megint hírek vannak, és most itt kell maradnod utána, hogy tudjunk beszélgetni a szkeptikus társaságról.
Részeg embert az Isten is Parakovács Imre.
Megőrülnek az emberek, ezt mondtam éppen. Pinti Rendes Gábor, a szkeptikus társaság elnöke, maradt a vendégünk, hiszen nem is tudom, hogy hát, hogy kiment a fejéből, hogy a szkeptikus társaság programját is kéne reklámozni, ezért most megejtjük ezt. Beth Hart énekelt egyébként, tényleg zseniálisan a csaj, szóval így nézzenek utána, hogyha valahol elérhetőnek tartják. Egyébként én Billege Bélától hallottam először Beth Hartról, aki egy nagyon kedves barátom, ismerősöm, a Gosd udvarnak volt a féle mindenese, és ő hívta fel rá a figyelmemet, és én akkor kezdtem a Beth Hartot hallgatni, és hát olyan volt, amit mondott. Tehát igen, nagyon-nagyon erős. Tehát nagyon kevés ilyen zene van, hogy azonnal egy gerincvelőbe megy, de ez az. Na de, a grafológia témakört mindig lekerekítve, hogy most azért tudod, hogy elveszedik az állásukat, nem kapnak meg megbízást, jaj, szegény grafológusok, mind mehetnek közmunkásnak, vagy akkumulátorgyárba. Hát mindegy, folytassuk.
Ja, hát nagyon sajnálom, hogyha a grafológusok úgy érzik, hogy ezzel most támadás érte őket, de ezt ki lehetne küszöbölni azzal, hogy nem próbálják meg beállítani tudománynak azt, ami nem tudomány.
De hát nekik azt mondták az OK-i képzésem.
Hát igen, és akkor elhitték, hogy egy OK-i tudományos képzést kaptak.
Én is ezt
minden esetre, szóval azért a tudománynak módszertana van. A tudomány nem tudás halmaz csak, hanem elsősorban egy módszertani halmaz. És nagyon, tehát hogyha ugye nagyon sokan, most a, már a cikk kapcsán is kaptunk olyan kritikákat, hogy én is megszólalok a cikkben, hogy miért engem kérdezett meg az újságíró, miért nem grafológust. Azért nem grafológust, mert a grafológusok természetesen azt gondolják, hogy itt egy tudományos kérdés, vagy egy tudományos területet képviselnek.
Tehát nem állítjuk azt, hogy ezek cinikus hazug csalók, akik tudatosan átvernek embereket, hanem eltételezzük azt jó indulattal, tényleg azt hiszik, hogy jó, mi csinálunk.
Hogy így van, így van. És én aki elhiszi azt, hogy aki elhiszi azt, hogy ők egyébként megalapozottan állítanak dolgokat személyiség vonásokról íráskép alapján, azok sem őrültek, azok sem gonoszak és rossz indulatok, egyszerűen csak tévednek. És ezt hogy lehet eldönteni? Tehát miért beszélek én ilyenekről, aki nem vagyok szakember?
A módszertan.
Azért, mert nem az alapján lehet valamiről eldönteni, hogy most ez valós vagy nem valós, hogy egy azt a területet művelő ember beszámol anekdotákról. Mert hogy ez szokott történni. Tehát azt mondja, hogy mert pedig én ezt is megfejtettem, meg azt is megfejtettem, meg azt is megfejtettem, hanem az, hogy valami tudományosan megalapozott-e, arra megvannak a megfelelő eszközök, például szakirodalmat kell megnézni. Na most nyilván én nem fogom, nem vagyok annak meg pszichológus, és nem fogom a pszichológiai szakirodalmat 200 cikket átnézni, de erre valók például az átfogó elemzések. Amiket az ember megnéz, az átfogó elemzések módszertana az pont arról szól, hogy megnézi, hogy a különböző cikkekben megfogalmazott eredmények, illetve az ottani protokollok szerinti vizsgálatok mit mutatnak. És akkor ezek alapján ezeket is összehasonlítja, megnézi, hogy milyen szigorú volt a protokoll, az szerint a protokoll szerint milyen eredmények születtek, és ez alapján kijelenti, hogy a protokollok, szigorú protokollok mellett van-e bármilyen hatás, amit ki tudunk mutatni. Azt mondja, hogy van ilyen hatás, akkor lehet azzal foglalkozni, és mi az összefüggés a kettő között. De már fejtegetésekbe belemenni, hogy mert a psziché így, meg úgy, meg amúgy befolyásolja, anélkül, hogy ténylegesen kimutatható lenne, hogy meghatározhatók személyiségjegyek az íráskép alapján, teljesen fals. És igazából itt azért én azért beszélek most erről a témáról, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan vagyunk képesek elhinni olyasmit, ami egyébként megalapozatlan, és hogyan vagyunk képesek beemelni annyira a kultúrába, hogy gyakorlatilag széles körben elfogadott lesz valaki anélkül, hogy megalapozott lenne az egész.
Én lehet, hogy indítok egy rovásírás grafológia tanfolyamot.
Jó.
Okay. Az ilyen kurens most, nem?
Hát egyébként
de én legalább
pontosan
tudom.
Annyira lesz szakmailag megalapozott.
És én legalább tudom, hogy én egy cinikus, romlott hazudozó vagyok, aki sok pénzt akar keresni. Tehát én nem is fogom ezt titkolni, emberek. Jöjjenek, jó, vagy jól átverem önöket. És ez 70 ezer forintjukba fog kerülni egy hétvégére. Szkeptikus társaság.
Hát a szkeptikus társaság most éppen egy kicsikét ilyen pihenő időt tölt. Ugye nyári időszakban leállítottuk a klub eseményeket, mert hogy ugye elég nehéz lenne itt összeszedni közönséget erre, de szeptemberben kezdjük újra. Tehát szeptemberre már vannak jó kis témáink, szeretnénk ugye még egy kicsit vagy egy kicsit visszatérni a témájára a deepfake-re például, annak a taglalására, aztán tehát már egyeztetések zajlanak előadókkal, szeretnénk egy kicsit a genetika és a rasszizmus összefüggéseiről beszélni. Boldogkői Zsolt már előzetesen igent mondott arra, hogy erről fog nekünk beszélni. Ő mostanában elég szépen kidolgozta ezt a témát, ugye szakemberként. Úgyhogy egy nagyon érdekes téma. Nyilván benne van potenciálisan az is, hogy azért itt megint lesznek elég erőteljes politikai támadások, amiknek ki lehetünk téve ezáltal, de most már gyakorlatilag tanulsága az volt az idei laposföldi kiosztásnak, hogy egyszerűen már képtelenség úgy megszólalni egy adott témában, tudományos témákról, és kritizálni valakit tudományos alapokon, és azt mondani, hogy számon kérni a tudományosságot az ő megnyilvánulásaiban lehetetlen.
Anélkül, olyan rendes asszony.
Akár az egyik, akár a másik oldalról, vagy a harmadik, vagy a negyedik oldalról, kapnánk hideget, meleget, hogy mi politikai alapokon kritizálunk.
Zárójel. Emberek, nagyon fontos. találkozom mostanában a véleményekkel, különösen a Pride kapcsán felhangosodtak. Nem az a két szélsőség van, hogy melegek és nácik. Tehát az nem a kettő között van az igazság. És ez annyira, szóval, hogy is mondjam, szóval mindenki menjen haza, aki és gondol, de tényleg húzzon el. Igen. És ha itt lakik, akkor is.
Igen, ezért is szeretnénk egy kicsit ebbe is belemenni, mert van igenis létjogosultsága annak, hogy a tudomány szemszögéből is megpróbáljuk ezt egy kicsikét vizsgálni, és megnézzük, hogy mit tud állítani a tudomány, és mit tud állítani a tudomány például arról, hogy miért szeretünk ilyen kategóriákban gondolkodni, és miért olyan erőteljes ez a törzsi szemléletünk, hogy ami a mi elképzeléseinkbe belefér, és a mi közösségünk része, az elfogadható, minden más megpusztuljon.
Hát nekünk, hogy tudnánk fölé helyezni magunkat más csoportokon? Ma szebbek vagyunk, vagy gyorsabban futunk, azt meg lehet mérni.
Nyilván
de azt mondjuk, hogy hát a fehér ember azért az fehér ember.
Igen, csak nyilván ennek kell, hogy legyen valamiféle evolúciós magyarázata, ezzel foglalkoznak is egészen sokan, tehát mi ezt szeretnénk majd például ilyen szempontból is körbejárni. Tehát nem tervezünk továbbiabban semmit különösebben megijedni olyan témáktól, amik politikailag terhetek, mert most már minden az. Tehát, hogyha a globális klímaváltozásról beszélünk, ha a géntechnológiáról beszélünk, a GMO-k, a egészségiparról beszélünk, minden tele van. És nem csak a politika, most a politika alatt nem feltétlenül csak pártpolitikát értek, hanem mindig lesz olyan, akit megsért mindaz, amit mondunk. Én biztos vagyok benne, hogy a mai napon is azzal, hogy kritizáltuk a grafológiát, sok embert megbántottunk. Én ezt sajnálom, hogyha ez így történt, de nem ettől nem szabad ezektől a dolgoktól kicsit visszariadni, mert hogy igenis nagyon nagy jelentősége van annak a mai világban, annyira sok a kihívás körülöttünk, annyira sok feladattal kell megbirkózni, globális feladatokkal is, hogy egyszerűen nem szabad megijedni attól, hogy kimondjunk dolgokat. És az egyik érdekesség most a globális klímaváltozás jutott eszembe, hogy beszélünk ezekről a dolgokról, de nem merünk lépni, és nem merünk bizonyos dolgokat megvitatni, és aztán mi az eredmény? Az, hogy közben a gazdaságok azok növekszenek, és a mindenki a növekedésnek a bűvületében él.
Olvastam egy nagyon jó
könyvet. És mi történt? Erről. Az, hogy 2022-ben a valaha mért legmagasabb széndioxid kibocsátást sikerült produkálni. És akkor így gyakorlatilag hiába beszélünk arról, hogy hogyan csökkentjük ezt, meg azt, meg amazt, amikor folyamatosan növekszik. Persze a növekedés üteme csökken.
Olvastam egy könyvet, Határterület. Az emberen túli intelligenciáról szól, és egy eléggé nagyon finom, vékony jégen mászkál, de hogy az nagyon szépen, hogy leírja, hogy tulajdonképpen a multinacionális vállalatok mesterséges intelligenciáként működnek, emberi perifériákkal, tehát gyakorlatilag élő emberekkel, de hogy a működésük alapvetően ugyanen egyszerű, növekedés, a fájdalom elkerülése, és tehát nagyon szépen megvan, de hogy, és nem amiatt hoztam ezt szóba, csak hogy pontosan ez a történet, amit érzékelünk, hogy ezek az erők, amiről te beszéltél, a növekedés, meg minden, ezek már nem mi vagyunk. Tehát ez már egy más entitás, ami ezt csinálja. Én legalábbis nem növekedek annyira. Hát remélem, mostanában már nem fogok. Nagyon szórakoztató. Ne, azért beszélünk róla, mert nem olvastad, és még én sem fejeztem be, és még nem tudom, hogy lett egy kamukéró az egész a végére kiderül, hogy majd aztán ott az lesz, amikor a
az egésznek a végén az az zárja, hogy csak vicceltem.
Hát vagy az zárja, hogy a Nubu ott az szientológia nagy ufója a végén, ott egy zárt kapu mögött vigyorog, de hogy visszatérve az egész klímaváltozás, meg politikai ügyekre, azért az egészen döbbenetes, hogy említettük ezt a, hogy a rasszizmus és a genetika, és gondolom eugenika, tehát ez az egész történet, hogy ebbe ezt kezelve, hogy tehát kőkemény rasszista szövegek jelennek meg, amikor nem is tudja már a szerző szerintem, hogy konkrétan náci beszédet alkalmaz, de az az érvrendszer, az a megfog, hát ezt itt döbbenten nézem, és lehet, hogy nem is élt akkor, nem is olvasott ilyetnek semmit, csak ez jön így, belülről ez jön. És ez azért rettenetes abban a szempontból, hogy és az evolúció szempontból ennek az egésznek mi jelentősége lehet? Hát nyilván az, hogy az evolúció az nem az egyén szintjén áll meg, hanem a csoportok szintjén, és kulturális evolúció, stb. Tehát ez, ott egy ugyanolyan harc folyik, és ha el tudom hitetni azokkal az kedves afrikai szimpatikus fiatal emberek, emberekkel, hogy én felsőbbrendű vagyok, akkor nyertem.
Igen, csak nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy mi ennek a mechanizmusa. Tehát a mechanizmus az, hogy függetlenül attól, hogy valós-e az, amit én gondolok, vagy az, amiben én hiszek, én egyre jobban belelovalom magam, egyre mélyebben beleásom magam ebbe a dologba, attól kezdve egyre kevésbé fog feltűnni, hogyha kilóg a lóláb. És erre való a tudomány. Tehát a tudomány, tehát ezért hangsúlyozom én is, és hangsúlyozok sokan, és a szkeptikus társaság is ebben próbál segíteni a maga eszközeivel, hogy igenis néha meg kell állni, és meg kell kérdőjelezni azokat a dolgokat, amikben hiszünk. Most azért könnyű a tudományt képviselni ilyen tekintetben, mert a tudomány ezt megteszi. Tehát a tudomány eleve így működik, hogy megkérdőjelezi az eredményeket, és azt mondja, hogy például az előbb emlegetett átfogó elemzések. Ezek arról szólnak, hogy megkérdőjelezzük azt, hogy jó, akkor most itt tényleg van valami? Nézzük meg, hogy mi a rendelkezésre álló bizonyítékok halmaza.
Igen, de már megint magadba indulsz ki. A tudomány egy törpe minoritás hobbija, a butaság meg a tömegek vallása.
De közben ez nem így van. De tehát igen. Ha egy törpe minoritás hobbija lenne, akkor a tudománynak nem lenne ilyen beágyazottsága mégis, társadalmi értelemben. Az a baj, hogy a tudományról egy fals kép él széles körben a társadalomban, mert azt gondoljuk, hogy a tudomány az, hogy embert juttatunk a Holdra. Na ez a meg ilyen hasonló jellegű dolgok.
Ja.
De meg a számítógépek, meg a mobiltelefonok, meg minden. Persze, tudomány nélkül ez nem működik. És ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy ez mind a tudomány eredménye, és mind annak a gondolkodásnak az eredménye, hogy megkérdezzük, hogy jó, de tényleg így van? És akkor emiatt egyre mélyebben megismerünk jelenségeket, mert minél többször, tehát ahogy megerősödnek a válaszaink, ahogy jönnek a bizonyítékok, és körbejárunk egy-egy jelenséget, egyre pontosabb képet alkotunk a világról.
Azt gondolod, hogy az emberek ilyenek? Én meg azt gondolom,
nem,
hogy
azt gondolom, az hogy emberek... a tudomány ilyen, és az,
a tudomány ilyen.
És igazad van abban, hogy egy tulajdonképpen egy kisebbség, egy szellemi kisebbség az, aki megoldotta ezt, vagy egyáltalán előállt ezzel, és kidolgozta ennek a módszertanát évszázadok alatt, de az egész emberiséget szolgálja azzal, hogy nem egyszerű hitek mentén gondolkodik.
Ne felejtsék el, Isten nincs, de vallás igen. Ez volt a szkeptikus hétfő. Hát velem találkoznak még a héten, aztán jövő héten meg nagyon sokat. Búcsúcsók, ez volt az ötös.
Az ötös.